Tárgyaltak, kártyáztak, szórakoztak, igaz, a többi vádlott dolgozni is kényszerült. Vaj azonban nem. Családi vagyona ugyan már régen elúszott a kártyán, viszont a jótékony belügyminisztérium továbbra is folyosította havi 1400 pengős fizetésének 90%-át, vagyis 1260 pengőt. 10%-ot arra az esetre tartottak vissza, ha netán mégsem úgy sülne el a dolog, mint ahogyan ők azt remélik, és ez esetben legyen némi fedezet. De havi 1260 pengőből már pompásan meg lehetett élni az akkori Budapesten, hiszen még sláger is született, ami azt fújta, hogy havi 200 pengő fixel az ember könnyen viccel. 1931. november 14-én született végül is ítélet a hirtett Szemák Jenő elnökletével. Az ítéletben ilyen döntő bizonyítékok olvashatók. A Fóti csendőrlaktanya építkezésével kapcsolatban a közvádlónak arra a bizonyítására, hogy Cillér Antal vádlott az előírásos cement helyett, bécsi földet kevertetett a vakolatba, hogy olyannak tűnjék, mint a cementtel történt volna a keverés, és erre felhívja Marton János, Takács István és Bikácz Terész tanúvallomását, ezzel szemben áll Cillér Antal vádlott vallomása, hogy ő igenis az előírásos cementet helyezte be. A bíróság ez utóbbit fogadja el. A közvádlónak arra az állítására és bizonyítására, hogy Vaj Kázmér számítási műveleteket is szokott volt végezni, szemben áll Vaj Kázmér vallomása, amelyben állítja, hogy a számításokat mindig a műszaki osztály végezte, és azok a lakásán lefoglalt saját jegyzetei, amelyekben számítási műveletek találhatók, egészen másra vonatkoznak, nem a vád tárgyává tett építkezések pénzügyi összefüggéseire, még akkor sem, ha az adatok megfelelnek a kérdéses építkezések számszaki adatainak. Ezért a bíróság nem tudja hitelt érdemlően elfogadni a közvádló bizonyítását. Hathatós érvek cáfolhatatlan bizonyítékok, de téved, aki azt hiszi, hogy ez az ítélet Szemák bíró úr agyából pattant ki. Szó sincs róla. Felkereste a belügyminiszter urat, tanácsért, eligazításért, vajon hogy is szóljon az ítélet, és kapott tanácsot bőven olyasmiket, mint amit fentebb idéztünk. Hogy zúgott a közvélemény a bárgyú indoklással teletűzdelt ítéletek miatt. Horthy Miklós belügyminisztériuma akkor sem hagyta börtönben senyvedni sikasztó, csaló, korrupt főosztályvezetőjét, s amellett szerepelt az ügyben Klaucsek Rezső, miniszteri osztálytanácsos a Népjóléti Minisztériumból, Balázsi László, csendőrszázados a belügyminisztérium gazdasági szakértője. Elvégre mégse lehet országvilág előtt hiteles bírói ítélettel alátámasztani a híresztelést, hogy az egész belügyminisztérium korrupt banda. Ellenkezőleg, a bíróságnak felmentő ítéletet kell hitelt érdemlően hivatalosan megcáfolnia ezt a hova tovább már a kormányzó sértésbe torkolló bűnös közhangulatot. És gróf Vajékat felmentette minden vád alól a budapesti királyi büntető törvényszék Szemák tanácsa. De felmentette a tábla is. Tovább pedig már nem is jutott az ügy, hiszen a fiatal ügyészt végleg kikapcsolták. Vidékre helyezték az ország egy távoli sarkába, hogy minél messzebb legyen a főváros korzóján grasszáló gróf Vajitól. Elvégre még könnyen párba is lehetne a véletlen találkozásból, és kivenni a lelkére, ha gróf Vaj Kázmér, ez a hírhedt párbajozó levágná a renitens ügyész fülét. Az ügy tehát a hivatalos fórumokon legalábbis egy időre lezárult. A közvélemény igazságszerető része azonban nem tudott belenyugodni ebbe a törvény betűivel annyira ellenkező ítéletbe, még jó sokáig felszínen maradt a lapok hasábjain a Vaj ügy. Aztán 1950-ben derült ki, hogy tulajdonképpen hivatalosan sem zárult le, hiszen Halasi Géza, gróf Vaj Kázmér sógora úgy vélte, hogy még egyszer kereshet a rendőr és csendőrlaktanyákon, most már nem a Horthy Magyarországtól, hanem a népi hatalomtól. Talán arra számított, hogy tényleg kap valamiféle kártérítést. De Halasi Géza roppant étvágyát gyorsan lelóasztották. A Népköztársaság legfelsőbb bíróságának végzése közölte vele, hogy az iratok a bűnügyi, nyomozati és tárgyalási anyagának átvizsgálása alapján kiderült, A gróf Vaj Kázmér perében korabeli jogerős ítélet súlyos törvénysértéseken alapult, s az akkor fennálló jogszabályok megszegésével született. Ha tehát egyéb jogszabályok lehetővé is tették volna a kártalanítást, maga az alapügy zárta volna ki, mivel azonban az ügy elévült, a legfelsőbb bíróságnak egyébként sem volt szándékában ismét elővenni az akkori cselekmények bűnügyi részét, gróf Vaj Halasi Panamája hivatalosan is lezárult. Gyilkos volt-e a szép Litkéné? Gyilkos volt-e a szép Litkéné? Egy pisztoly önmagában alig mond valamit, de ugyanezt a fegyvert a bűnügyi múzeum egyik üvegvitrínjében látjuk, a képzett társítás szinte már elkerülhetetlen, ezzel a fegyverrel embert töltek. Nos, ez a pisztoly egy szép asszonyé volt, bizonyos Litke Kálmánné, akinek a Szent János tér 2 szám alatti lakásában 1932. május 10-én holtan találták a közismert nőcsábászt, Rutkai Gábor koronaőr századost. Az sem kétséges, hogy ennek a pisztolynak a lövedéke oltotta ki Rutkai életét, de hogy ki sütötte el, ki húzta meg a ravaszt, a korabeli közvélemény sem tudta pontosan. A nyomozás első fázisa, az első kihallgatások tulajdonképpen semmi olyat nem hoztak felszínre, amely gyanúsá tette volna a jóvágású százados halálának a körülményeit. Litkéné azt állította, hogy Rutkai öngyilkos lett, s a helyszín is azt igazolta, hogy a férfi a saját kezével vetett véget életének. Ha így lett volna, 2 nap alatt mindenki elfelejti az esetet. Ám aztán megállapították, hogy a fegyver nem a századosé volt, hanem az asszonyé, aki azt állította, a fegyvert jó egy évvel előbb Bécsben kapta rokonaitól. Ekkor kezdtek arra gyanakodni, hogy nem öngyilkosság történt, hanem Litkéné ölte meg barátját. Ezután gyorsan haladt előre a nyomozás, és nem sokára megszületett a vádirat is. Az ügyészség szándékos emberölés vádját emelte az elvált asszony ellen. A szép Litkénét bíróság elé állították, szabadlábon védekezett a törvényszéki tárgyaláson. Mint az iratokból kiderül, az uralkodó körök bizonyos csoportjai is beavatkoztak az eljárásba, és megpróbálták a bíróságot az asszony ellen befolyásolni. Ellene lépett fel az ügyészségen keresztül a kormányzói iroda is, amely kétségbe vonta, hogy egy koronaőr százados öngyilkos is lehet. Az asszony mellett viszont az arisztokrácia mozdult meg. A Zserbótól a Hangléig mindenütt azt beszélték, hogy Litkénének úgysem lehet semmi baja, bármennyire szeretné is a kormányzói iroda elítéltetni, mivel hogy a szépasszony egy arisztokrata altábornagy leánya, aki ugyan durva messzajánszot követett el, amikor férjehez ment a polgári származású, ám bár gazdag Litke Kálmán bankárhoz, mégsem lehet csak úgy elveszejteni közönséges gyilkosság vágyjával. A tárgyalást a Markó utcai törvényszék nagy eskütszéki termében tartották. Hallgassuk meg a korabeli tudósítást a tárgyalás kezdetéről. A közönség padsoraiban katonatisztek, elegáns hölgyek és urak hallgatják a tárgyalást. A tanúk között megjelent özvegy Rutkai Gáborné, a koronaőr százados özvegye is, ez a vékony sápadt, fekete bundás úriasszony, aki természetesen tisztek társaságában ül annál is inkább, mert a tiszturak is tanúk, akik a tiszti becsület védelmére jöttek ide, és akik már a tárgyalás megkezdése előtt ilyesféle megjegyzéseket tettek. Ha nem hölgy volna a vádlott, akkor még az ítélet előtt párbaj vetne véget az életének. Litke Kálmánné könnyű krebzsorzset ruhában, Bertschwarz bundában jelent meg a tárgyaláson, nagy fekete boáját karjára teszi, aztán a nyaka köré fonja, majd megint leemeli onnan. Mivel szabadlábon védekezik, nyugodtan sétál, ám bár a hidegről panaszkodik, és minden kérdésre erősítgeti, hogy teljesen nyugodt. Hangjából azonban kicsendül az izgalom, és ez nem is csoda. Csak már vége lenne ennek az ügynek, mondja, és aztán mosolyogva közölje egy megfigyelését. A közönség nagyon izgatott, a közönség nagyon érdeklődik az ügy iránt, és mégis elkésik. Csak ugyan minden pillanatban várható a bíróság bevonulása, és a közönség még mindig özenlik. A vádlott szépasszony mosolyogva köszönti Medvés medikó vizsgálóbírót, aki annak idején szabadon bocsátotta őt. Sokaknak az volt a véleménye, hogy ők is szabadon bocsátották volna a szépasszonyt egy kellemes pásztoróráért. De hát most mégiscsak vádlott, aki feltűnően elfordítja a fejét, amikor az ügyész lép a terembe, aki most a vád képviselője. És most nézzük az iratokból a tárgyalás anyagát. Litkéné közli a bírósággal, hogy legutóbbi második férjétől vált el, és ezt követően ismerkedett meg Pécsett Vitéz Rutkai Gábor koronaőr századossal, aki ott tábornoki szárnysegéd volt. 1931. januárjában jött Budapestre, és ekkor helyeztette fel magát Rutka is. Az ismerkedés a megyebálon történt, és bár a százados nős volt, ettől kezdve minden nap találkoztak. Budapesten Rutkai Gábor tanácsára vette ki a Szent János téri hatszobás lakást. Rutkai a szomszédos koronaőrségen lakott, felesége és családja a Tisza Szent Imrei birtokon tartózkodott, a tanácsvezető megkérdezi, jártak-e együtt nyilvános társaságba. Hogyne. Mindenhol együtt jelentünk, megválaszolja az asszony, és elmondja, hogy Rutkai többször tett neki házassági ígéretet. Sokszor panaszkodott rossz házas életére, és mindenképpen válni akart, de azt állította, hogy az ő szolgálati helyén nagyon rossz szemmel néznék a válást. Különben Rutkai arról is gyakran beszélt, hogy sok adóssága van. Ekkor megkérdezik a vádlottól, hogy tette az elhunytnak anyagi szívességeket. Igen. Gábor gyakran panaszkodott, hogy kártyázott és vesztett, és egy alkalommal például azzal rohant hozzám, ha estig nem fizett, akkor agyon kell lőnie magát. Ezt feltétlenül meg kellett volna tennie, hiszen tudják, a kártya adósság. Ekkor én felutaztam Bécsbe, eladtam az ékszereimet, és átutaltattam a szükséges összeget. Emlékszem, 1931. májusában 1000 pengőt, szeptemberben megint 1000 pengőt, 1932. március-áprilisban pedig 3-4 ezer pengőt adtam át Rutkainak kölcsön címén, elismervény nélkül.